Messzelátó, hazai turisztikai magazin.
Jó napot kívánok! Szent Irmai Ágnes vagyok. Messzelátónk mai adásában Molnár Anikó, vésztői bútorfestő, üveg- és kerámia művésszel beszélgetünk, majd ellátogatunk az egykora településen élt Sinka István népíró emlékházába. Tartsanak velünk! A zenei szerkesztő Varga Ramona nevében is köszöntöm Önöket! Porcelán, kerámia, fa és üveg. Mindegyik alapanyag kínálja felületét a változatos, aprólékos, szépen kidolgozott díszítő motívumokhoz. Molnár Anikó alapvégzettsége pedagógus. Gyermekkora óta vonzódik az ecsethez, mindhárom alkotó tevékenységnek, melyet külön-külön vagy együtt is alkalmaz, az egyik alapeszköze. Finom mozdulataival változatos minták kerülnek a tárgyak felületére, az átlátszó üveglapoktól, az agyagtárgyakon át, a templomi festett mennyezeti fakazettákig. Műhelyében, konyhájában, szinte minden síküveg felületen saját díszítéseiben gyönyörködhetünk. Üvegekről kezdjük a beszélgetést, ám nem ez volt az első szerelem, ami a szakma felé irányította. Molnár Anikót hallják.
Üvegfestéssel is foglalkozom, de ez egy ilyen sajátságos technika, ez ilyen véletlenül alakult ki. Síküvegre festek fehér színnel, de csak a motivumoknak a körvonalai, tehát nincs árnyalás, nincsenek színek benne, és akkor a savmalt üvegre festem rá, és akkor így kerül általában ajtók, ablakok, konyhaszekrényeknek az üvege, és ez azért nagyon szeretem ezt a technikát, mert maga a fény adja meg a játékosságát, tehát ahogyan a természetes fény, a mesterséges fény, hogy föl kell a nap, hogy lenyugszik a nap, meg ahogyan jár napközben is, hogy mindig mást mutat. És van olyan, hogy ránézünk, és nem is látjuk szinte, máskor meg szépen előtűnik, és az ilyen kellemes, ilyen disztrét díszítése a lakásoknak, meg hát ugye nagyon sokszor a fürdőszobablak, amit nem akarunk, hogy belássanak, viszont a fény beengedi, és nagyon szép alkotásokat lehet rá, vagy egy bejárati ajtó, vagy egy világító ajtó.
Neked hogyan választottad a szakmádat annak idején?
Igazából ezek ilyen érzések voltak, tehát ilyen késztetések voltak, mert nagyon-nagyon kicsi gyerekkoromtól kezdve szerettem rajzolni, színezni, gyurmázni, festeni, és nem mondom, hogy jó voltam benne, de nagyon-nagyon szerettem csinálni. Én akkor, mint ahogy most is, azóta is, tehát már gyerekkorom is ilyen más világnak éreztem magam akkor, amikor készíthettem teljesen belefeledkezve. Általános iskolába jártam rajzszakkörre, és hát általában mi minden gyereknek inkább a rajzolás az, ami, hát az ugye könnyebb, egyszerűbb, és ha maga a vízfestékkel való festés az annyira ugye ez egy picit figyelősebb, nehezebb, de amikor a rajztanárom megfestett, ki volt téve csendéletként egy ilyen zöldséget, tehát lilahagyma, birsalma, egyéb dolgok, és akkor a lilahagyma a ketté is volt vágva, és akkor azok a gyönyörű színek is odajött, és egyszer csak fölfestette, és én elájultam, hogy ilyet lehet a festékkel, és utána én ettől nem tudtam szabadulni, és aztán persze én már akkor nagyon tetszett ez a, amit rajzszakörön csináltunk, a művészettörténet, hát csodáltam a szobrokat, a festményeket, az épületeket, hát lenyűgözött. De én azt nem gondoltam még így a kis gyerekfejemmel, hogy ezt lehetne tanulni is, valahol középiskolában ilyen irányba tovább menni. Azt hittem, hogy ezek az emberek nagyon tehetségesek, és leülnek esténként munka után is festenek egy remek művet. És hát ugye elmentem középiskolába, ami egészen másról szólt, és nézd, hogy nincs az óra rendben rajzóra. Hűha, mondom, bajba vagyok. Aztán következő évben sem volt rajzóra az óra rendben, és akkor elkezdtem járni a Békés Csabán a városba, rajzszakot kerestem magamnak. Áristennek találtam is, az egyik helyre, ahova jártam, ott inkább portrékat rajzoltunk. Nagyon érdekes volt, idős néniket kértünk meg, összedobtunk egy kis pénzt, és akkor leült nekünk kedvesen, és hagyta 2-3 órán keresztül, hogy ő mozdulatlanul ült, hogy rajzoljuk. Nagyon-nagyon-nagyon jó volt. A másik helyen, ahova jártam, ott meg csendéleteket festettünk, ott meg ugye más tanultam meg.
És a kerámia? Tehát most eddig ugye a festészed, de a te keramikus is vagy, tehát azzal kezdtél el, az volt az első, amit megtanultál, mint szakma egyáltalán?
Nem, hanem utolsó éve érettségénél már beijedtem, hogy így dönteni kell, hogy lesz, és akkor hát még úgy könnyelmű az ember, és azt gondoltam nagy örömmel, hogy én inkább ilyen területre megyek, mert érzem, hogy ez boldogít, és akkor jelentkeztem porcelánfestőszakra, és akkor Budapesten találtam egy ilyen érettség utáni képzést, egy 2 éves képzés volt. Oda mentem, én ott nagyon-nagyon jól éreztem magam, és teljesen-teljesen belevetettem magam. Tehát nekem való ez az aprólékos, ez a pici, ez a vékony vonal, ez a látsága, amit ad egy porcelán. Aztán, mikor vége lett ennek a 2 évnek, volt egy szakmai verseny, amin sikerült ugye megszereznem ezt a végső szakmunkás bizonyítványt, amit kaptunk, igen. És aztán jött egy nagy űr, hogy hoppá, vége van, akkor hogyan tovább, hova tovább. Az iskolába hagytak ott a budapesti és környéki fazekasok, olyan műhelyek. Egy hosszú lista volt akkor, nagyon-nagyon hosszú lista volt. És kérdeztem ott a tanáremet, hogy kit lehet választani. Hát nézd, meg is választ, de valamit nem lehet róluk tudni, hogy ki hol, ki milyen, nem. És én teljesen véletlenül kiválasztottam egy helyet, én oda elmegyek, hát lehet, hogy nem ez lesz a végső, de ugye elkezdek néhányat lejárni, és akkor ott a falon ki voltak rakva habánkerámiák.
Ahová mentél, amit kiválasztottál, mester?
Igen, és nagyon-nagyon sok, tele volt az összes fal habánkerámiával. És hát én tudtam, hogy az. Csak beszélgettünk, és ő milyen elképzelése van, mit vár el, stb. Meg ugye én is igyekeztem bemutatkozni, és akkor utána fölmutatott a falra, hogy és ilyeneket tudnék-e festeni. És fölnéztem. Hát ilyet hogy ne tudnék? Hát ugye egy sokkal, a porcelánfestéshez képest sokkal egyszerűbb, durvább, vastagabb vonalak. Meg olyan kicsit, úgy néztem, és ismertem, ugye, mert tanultunk erről, de nem csináltunk ilyet a porcelánfestőiskolában. Nem is tudtam, hogy hogyan készül egyáltalán, és nem tudtam eldönteni, tetszik, vagy nem. Meg milyen nem szimmetrikus, pici templom, hatalmas virág mellette, nem arányos. Hogy nem értettem. És aztán mondtam, hogy persze tudnék. És akkor hát jött egy tanulási időszak, hát teljesen más téma a két festés. Tehát nem könnyíti meg egyik a másikát bizonyos téren, mert ugye, ahogy egy akkori ismerősöm megfogalmazta, hogy az a közös a porcelánfestésbe és a kerámia festésbe, hogy mind a két alkalommal az ecset szőrösebbik végét használjuk. De valóban ez az egy közös van, minden más. A festék, a kéztartás, a technika, a minden. És akkor, ahogy elkezdtem ezt úgy megismerni, tanulni, hú, hát ez egy gyönyörű mesevilág, Ez egy fantasztikus kísérleteztem, hogy mi van, ha szimmetriába hozom. Hát egy szörnyűség lett. Hát ezt így kell csinálni, hogy itt van. És nem lehet úgy bele, tehát valami lenyűgöző volt, és aztán ugye megismertem ennek a hátterét, hogy ugye mihez is kötődik. Nagyon sokat olvastam rajta, nagyon lenyűgözött ezeknek a habán embereknek az akkori élete, meg ez, amit a kerámia festésbe letettek, és én mai napig azt gondolom, hogy ez a csúcsa a kerámia festés, amit ők megcsináltak, és hihetetlen, hogy nem tudjuk még mindig utolérni őket, holott már milyen eszközeink vannak, meg milyen kemencéink, meg milyen tiszta agyagunk, meg stb. Hát ők még mit összedolgoztak azért, hogy is ilyen minőséget tudtak előállítani. Szóval ez egy nagy szerelem lett.
Néhány perc zene után folytatjuk a beszélgetést Molnár Anikó vésztői keramikussal. A bútorfestés, a fatáblákra való alkotás egy harmadik fajtája már az alkotó tevékenységnek, amit végzel.
Igen, volt egy időszak, hogy eljöttem onnan a munkahelyemről, és hazaköltöztem Vésztőre, és itt nem volt lehetőségem. Tehát nagyon próbáltam keresni valakit, akivel dolgozhatnék együtt, nem sikerült. És elhelyezkedtem a helyi általános iskolába tanítani. Alsó tagozatban először képesítésnél, és közben jelentkeztem a főiskolára, és levelezőn végeztem, de nem szakadt meg a kézmesség, mert tehát én minden éjszaka ezzel álmodtam, tehát mindig a festéssel álmodtam, és minden nap úgy keltem, hogy lehet, hogy ma már mától kezdve már nem is tudok. És mindig festettem otthon is, mert hát féltem, hogy el ne felejtsem. És akkor amit találtam kavicsra, hát akkor még nem volt ilyen divatja, mi most azért divat egy kicsit a kavicsfestés, meg bármi is. Én mindenre, amire tudtam, és akkor a Békés Csabai Népművészeti Egyesületnél jártam olyan képzésre, ahol egy csomó népművészeti ilyen kismesterségbe bele lehetett kóstolni. Nagyon tetszett a nemezelés, a mézes kalács, a tojásírás. Végig próbáltam tulajdonképpen gyöngyfűzéstől kezdve minden. de mindig ez a festés, és akkor a bútorfestés úgy belejött a gondolatom, hogy ezt nagyon-nagyon szeretném.
Láttál bútorfestőt dolgozni? Vagy csak egyszerűen láttad a fát, mint alapanyag, és elképzeltél rajta virágokat, vagy valamilyen formát?
Nem, én csak azt képzeltem el, mert a fát az úgy szeretem, tehát vonz. Tehát úgy egy fatárgy, egy szép, meg még a népi bútorok még különösebben. Valahogy ez a bútorfestés, és láttam magam előtt a színeket, hogy mikkel szeretnék dolgozni. Láttam a motívumokat is. És senkit nem találtam, se embert, se szakirodalmat hozzá. És aztán egy kirándulásunk során, illetve nézegettem én ilyen albumokba, amikor ugye látjuk a Néprajzi Múzeumból innen-onnan kifotózva egy-egy pici képen egy gyönyörű kelengyésláda, de alig kilátni a motívumot belőle, az látszik, hogy festett, látszik, hogy szép, látszik némelyeken, hogy jobban előtűnik a minta, a másikon kevésbé, de semmi nem volt még akkor. És az egyik ilyen kirándulásunkon Erdélyben, nem mondjuk, hogy véletlen, mert az nincs, oda keveredtünk Alsó Csernátonba, és már akikkel kirándultunk, teljesen ki voltak, hogy ők már elfáradtak ma. Mondom, jó, akkor én bemegyek, és megnézem, hogy maradjunk, hogy menjünk tovább. Bementem, és ott voltak a fiatalok, és ott festették azt, amit én úgy elképzeltem. És azokkal a szép kis színekkel, és mondtam, hogy mindenki bejön, itt maradunk. És akkor én ott, amit tudtam, kérdeztem, figyeltem. Fantasztikus volt, egyrészt már azt fantasztikus, hogy készítették, tehát ott festették többen fiatalok ezt. És akkor ott volt egy gyönyörű múzeum, dugik, szebbnél szebb tékákkal, ládákkal, szekrényekkel, mindennel. Tehát hát az egy olyan katartikus pillanat volt, hogy hihetetlen. És akkor mondtam, hogy megvan, most már megvan, tudom, hogy kell, tudom, hogy mit kell. Tehát ott mondták a fiatalok, mert, hogy és akkor ez most hogy, és mivel kezded, mivel kened le, és mivel folytatod, és hogy fejezed be? Na jó, de hát annyira érdekel, újra is fessél. Én hazajöttem, és akkor azóta ez megy, most itt meg tudom mutatni igaz a
nézzük itt hármat, igen. Mi volt az egyik?
Ez volt az első, amit...
Ha jól látom, sötét kék alapú fa igen. Lap, és világos kékkel, illetve fehérrel vannak rajta a színek. Ez egy jelenetet ábrázol.
Igen, ez egy olyan falap, ami hát egy ilyen préselt falap, tehát semmi köze a szép borői fenyőhöz, vagy bármihez. Ez egy postaládának az alapanyaga lett volna, de az a postaláda nem akart elkészülni, és ezt az egy fodarabot találtam otthon, és ezt a kobaltkék festéket meg ott vettem, meg fehéret is, és akkor azt hígítottam ugye a világos kék árnyalatok miatt, és ez a porcelánfestő könyvemből egy perzsa csempe motívum, és ez túl finom, tehát ez valóban olyan, mint egy porcelánfestés lehetne, mert ez egyáltalán nem az a technika, de én akkor ezt tudtam, ilyen fára, és így megcsináltam, és hát ugye lenolajjal akkor kentem először, de az elég vastagon sikerült az a rétegre. Lényeg az, hogy ez összejött. És akkor én ezóta csinálom.
Látunk rajta egy lovat, egy fehér lovat felkantározva. Két kis házikószerű építmény van rajta. Itt is megjelenik a virágmotívum, egy-egy sor, mint a felső, illetve az alsó részen. És valami sárkányszerű, vagy nem is tudom, madár. Egy madár a tetején.
Igen, szép. Egy madár is, ami arany gömböt kap. Ez egy bútorfestés, ez nagyon finom vonalak, tehát nem kell ennyire finoman. Egyébként még mai napig is ugye nem kell erre.
Igen, ez is nagyon szép. Mérsékelt színárnyalatok, barna háttér, és ugyanúgy ilyen világosabb, sötétebb barna, illetve fehér színekkel. Növény, virág, pöttyök...
Ez egy erdélyi templomból való mennyezeti kazetta részlet. Az eredeti mérete kétszer ekkora. Gogánvár alján volt ez a, vagy van ez a templom, ahonnan származik ez a kazetta. És ezek, tehát az eredeti színeit nem ismerjük, viszont ilyen hasonló árnyalatban maradt fenn azok a kazetták, amik fönnmaradtak. Elég sok kazetta megmaradt. És ez a paradicsomot ábrázolja, tehát amikor ez a buja növényzet, és ezek az indák tekerednek mindenféle irányba, és akkor ilyen nagyon szép alakzatokat fölvesz, és tulajdonképpen a levél, ami túlnyomó részt szerepel ezen a kazettán, van egyébként olyan, amin a virágok szerepelnek, azok is valami nagyon érdekes, és az, hogy hát itt a hátuljára föl is jegyeztem, mert általában fölírom, Tehát 1501, nem tudni pontosan, mikor került fel a mennyezet, tehát valahol 1501 és 1519 között került fel ez a mennyezet, és nagyon-nagyon érdekes, hogy ennyire ilyen látásmódja volt annak a festőnek, aki ezt fölfestette, mert ez azért, tehát mai szemmel nézve is egy rendkívül bonyolult mintának tűnő, rendkívül tekervényes, és mégis minden nagyon szépen kijön, és mégsem sablonos, nem olyan ismétlődő, de megvan a rendszere, tehát egy nagyon jó látásmódja. És a virágos, most sajnálom, mert tervem van festeni olyat is, az most nincs még meg, de ott is olyan perspektívából látja a virágokat, hogy ábrázolja, hogy hihetetlen. Egy-egy festett templomnak a kazettáit, akár ezt, akár egy másikat, ami teljesen más lesz, megnézni, hát hihetetlen szerelem, mert mind különleges. Mind.
És itt ugye a formák, ugye a bonyolultságán túl a színekkel is játszik, tehát itt az árnyalatokat is nagyon szépen kell felvinni, hogy az egységesen hasson, és egy nagyon szép összképet mutasson aztán. Megnézhetjük a műhelyedet?
Megnézhetjük.
Bekukkanthatunk, hogy hol dolgozol? Mert itt már a kész alkotásokat látjuk a szobában.
Amíg átérünk Molnár Anikó csodákat rejtő műhelyébe, hallgassunk egy kis muzsikát.
Mikor az ember bejön egy ilyen alkotó térbe, hogy először a szemét legelteti, ugye látom a festett bútorokat, kerámiákat, látok olyan kerámiákat, amelyek ki vannak égetve, de nincsenek még megfestve, lehet, hogy nem is lesznek, mert ezek olyanok, vagy majd később, és látom a készülő festett lapokat. Hogyan oszlik meg a három alkotó folyamat a munkádban? Hogyan tudod beilleszteni a tanítás mellé most már ezt a hármast?
Hát én már nem tanítok, egy másik munkahelyen dolgozom, ott fogyatékkal élő fiatalokkal agyakozunk, nagyon egyszerű kis dolgokat, és utána végén egy nagyon szép kis, egyszerű kis tárgyak jönnek létre, úgyhogy az is egy nagy öröm azt készíteni. Hát, hogy hogyan alakul, most például két mennyezeti kazettát festek, a Töki Református templom mennyezetének alapján. A közepe már elkészült, majd a szélét majd ezután fogom még. És akkor most ezért a fa. Aztán, hogyha most ezt elpakolom, akkor majd kerámia fog következni, és akkor azok az eszközeim meg festékeim kerülnek elő. és aztán pedig, hogyha üvegre van igény, tehát megrendelése, mert azt ugye azt csak így lehet készíteni, illetve a többit is így szeretem készíteni, akkor pedig majd az lesz. És akkor itt tulajdonképpen mindegyikre van lehetőség, meg hál' Istennek mindenhez van anyagom, eszközöm bőségesen, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó dolog, hogy ha jön egy megrendelés, akkor nem fut össze előttem a világ, mert mindenhez van minden, nem csak hozzá kell ugye látnom.
Nyitott a műhelyed? Mennyire látogathatnak? Hogyha valaki érdeklődik pályakezdésednél, te is ugye érdeklődtél, csinálsz nyitott műhelyeket?
Igen, van egy ilyen ígéretem, és akkor itt a környékben ez úgy a szálláshelyeken szokták ajánlani, akik érdeklődnek ez iránt. Nemrég volt egy csoport, egy nagyon szimpatikus nagy csoport, akik már vagy 20 éve baráti körben vannak egymással, és már gyerekek jól meg is nőttek, és jöttek ők, bemutatót kértek kerámia festésből, és bútorfestést szerettek volna, úgyhogy egy-egy falapra dolgoztak itt kint, teraszon bőven elfértünk. Nyitott ilyen szempontból lehet jönni, illetve most is tartok felnőttek számára egy bútorfestő szakkört. Az is nagyon érdekes, ahogy így bevezetődnek azok az emberek, akik érdeklődnek, meg mindenki így, hogy látja, ahogy meglátja, hú, de szép, én is megpróbálom, vagy ha látja, hogy készítem, hú, de könnyű, én is csinálom, és mikor csinálja, akkor rájön, hogy hát azért annyira mégsem, de bele lehet jönni. Van ilyen lehetőség, úgyhogy amikor tudom vállalni, akkor szívesen vállalom.
A bútort is te festetted? Ezt a sötét zöld és barna alapon vannak a táblák, a táblán pedig szintén hasonló zöldből a virágdíszítések. És a kerámiák is, gondolom, a te kezed munkája. Nagyon aprólékos, most közelebb megyek ehhez a polchoz. Annyira ki vannak dolgozva a kerámiáidon is a minták, nem ez az elnagyolt, vagy az egyszerű mintákra fókuszálsz, hanem nagyon sok ecset, vonás van ebben.
Igen, igen, és ezért is nehéz sokszor, amikor így kérdezik, hogy mit, és én úgy szeretek beszélgetni az emberekkel, hogy úgy általában szeretnék valamit vásárolni, vagy megrendelni, mert valakit megajándékoznának, de nem tudják, hogy mit, és elkezdünk csak úgy beszélgetni, úgy igyekszem úgy, hogy föl se tűnjön neki, hogy nem faggatásképpen, de elkezd mesélni magáról, arról, akinek adná, és hogy miért, és akkor én nekem már a második mondatnál már bennem van, hogy de hát mondja, hogy ő nem tudja, hogy mit mondom, nem baj, én már tudom. És akkor beszélgetünk bármi más. Tehát én annyira látom magam előtt, és pontosan látom, és akkor amikor érte jön, akkor csak néz, hogy hát ez. És akkor mondom, hogy ezt azért rajzottam, festettem bele, mert mondtad, hogy ő így, meg úgy, hú, és ez meg azért, mert az azt jelenti, hogy, és akkor el vannak tőle, hogy minden belement, amit gondoltak a másikról. Úgyhogy nem csak az, hogy nevek vagy évszámok kerülnek bele, hanem igyekszem a motívummal is kifejezni azt, amit szeretnének átadni neki. És valóban egy kicsit néha én magamnak bonyolítom túl a munkát, de nem tudok leállni.
Sokkal több idő, nem? Egy ilyet elkészíteni.
Hát igen, meg ez, amit itt említettél is, hogy amik még nyersek, ebből már készült el több darab is, de például ezek a legnagyobbak, amiket még készítettem. Most nem is tudom megmondani, hogy hány centi. Ezek, igen, van, ami az, ez meg ilyen óriás háza, tehát nem is tudom mondani, hogy milyen, hát mint egy nagy padlóváza. Hát ez 12-13 óra hossza.
És ez még csak az agyag, tehát most még csak az agyagformázás, meg a kiégetés, a maga a festés, erre még
csak
nem került.
Csak a festés. Igen. Tehát az, hogy én fölrajzolom, meg festem, és ugye a kerámia festés, legalábbis én úgy dolgozom, hogy ha lemártom, akkor szeretem megcsinálni és befejezni, mert túlszárad a máz, akkor már olyan, mint a hintőpor, tehát hogy húzom az ecsetemmel le a mázat, tehát kell, hogy nedvessége legyen, frissessége legyen még, és akkor én így dolgozom rá. Hát egy ilyen nagyobb lélegzetű munkánál meg egy kicsit néha pricolni kell már a vízzel, hogy befogadja a festéket, ne csak csúszson rajta. Úgyhogy hát ez nagyon-nagyon jó, de én bírom, tehát nekem az nem lenne büntetés, hogy már pedig reggelig festened kell, tehát ez nekem ilyen vágyam, igen, hogy erre utasítsak.
Molnár Anikó vésztői bútorfestő, üveg- és kerámia művésszel. Néhány perc muzsika után folytatjuk a beszélgetést. Thank you.
Vannak-e jellegzetes vésztői minták? Megjelennek-e például az alkotásaidon? Utána néztél-e már ilyennek?
Itt kevésbé jellemző. Hát Békés megyében van egy kis bútorfestő csoportunk, azzal már kutattuk a Békés megyei mintákat, és akkor el is készült egy szlovák szobabelső, ami föl lett ajánlva Békés Csabán, a legöregebb ház a Malom utcában, egy régi malom épületben, egy picike kis parasztház, de úgy azon kívül olyan nagyon sok mindent úgy nem, meg ezen a részen úgy nem.
És akkor nem volt jellegzetes vésztői minta, nem láttál ilyen vésztői régi hagyományos edényeken?
Olyan úgy különösebben nem volt, inkább azok a korszakok, amik akár máshol is megjelenhetek, de az, ami csak erre jellemző, az nem. Például az üvegfestésnél azt úgy jól tudom alkalmazni, hogy ugye vésztő az ugye a vizekkel kapcsolatos, és akkor vízi növények jelennek meg, vízi madarak, halak, tehát azok jelennek meg. Ennyibe tudok így ilyenkor kapaszkodni. Meg hát ugye nagyon sokan kérnek, mondjuk vésznek egy-egy jellegzetes épületét. Tehát van, aki mondjuk úgy gyerekkorából visszaemlékszik, és akkor hoz fotót, akkor azt, vagy mai képét annak az épületnek. Tehát inkább így ez jelenik meg. Sajnos úgy kimondottan, hogy na most ez csak vésztőre jellemző, ilyet úgy nem igazán, de örülnék, ha lenne. De egyébként meg még az üvegfestésben azt is megpróbáltam, meg is jelenítettem. Fatornácok a házaknál, ami még, sőt, már meg sem maradt, de egy időben még megvolt, és ezt egy füzesgyarmati hölgy kutatta. És akkor voltak benne vésztői házak is megörökítve, és az, ami ott ki volt faragva, én azt annak alapján rajzoltam meg a mintát, csak ugye nekem függőlegesen jelent meg ugye átalakítva arra a technikára, de azt őrzi, azokat a faragásokat.
Tervek így a jövőre nézve, mi az, amit még beszeretnél vonni, vagy egy újabb mesterség, amit még így a három mellé el tudnál, vagy be tudnál fogadni?
Én azt gondolom, hogy nekem ez fog továbbra is menni, mert ezeket nagyon szeretem, meg még mindig nem értem a végére. Tehát akkora nagy világ ez a templomi festészet is, meg maga a bútorfestés, minden bútor más, minden ember más, minden megrendelő lakás, igény, és ezekben nagyon jó így beleélni magam, nagyon szeretem. Ugyanúgy a kerámia festésbe is, vagy az üvegbe, és én úgy érzem, hogy ezekben fogok még tovább menni. Azt, hogy lépni, azt remélem, hogy fogok tudni még továbbra is, mert azért az egy folyamatos dolog. És most inkább azt próbálom, hogy ugye magam ösztöneire, érzéseire, elgondolásaira hagyatkozni, hogy mi jön. Mert ugye az a legjobb, amikor úgy jön, és nagyon jó azt a bizalmat érezni, amikor valaki fölkeres, és megbeszéljük, vagy mutatok neki, mert nem ismeri annyira a munkámat, és mutatom, hogy ilyen stílusban dolgozom, ilyen jellegűeket, és akkor tehát rám bízzák, és akkor az olyan öröm, hogy nincs ez a megkötöttség, vagy valaki hoz egy képet, hogy ilyet kérek, hú, hát azt nem nagyon. Tehát nem szeretek más után menni, mert belőlem más jön.
Láthatják itt vésztőn valamilyen kiállítás, vagy kiállító térben az alkotásaidat? Akár időnként, akár állandó darabként van olyan?
Igen, hát a művelődési házban volt nagyon sokáig egy-két kerámia munkám, hát majd ezt gondolom fogjuk vagy változtatni, vagy bővíteni még más dolgokkal is. Ez igazából csak megbeszélés kérdése, mert itt azért van nyitottság erre, meg igény erre. Nagyon sokan látogatnak vésztőre, meg azért a kulturális élet azért itt azért folyik, ahhoz képest, hogy kisváros.
Református templomban én el tudnám képzelni a fakazettáidat. Most így ezzel a mintázattal van hely a református templomban ilyen szép alkotásokra szerintem.
Igen, és ott is jó a kapcsolat. Már kétszer volt kiállítás, ami egyszer a Harangtoronyban, egyszer pedig lent a templomtérben, és nagyon-nagyon jók az ilyen kiállítások, nagyon-nagyon-nagyon szépek, érdekesek, meg igazából ezek valóban odavalók.
Tehát milyen látni így ilyen térben a saját alkotásaidat? Más az itt az asztalon, az ablakon, körülötted, megfelelő távolságban, ilyen embernyi távolságban, de amikor egy kiállító térben, akár egy templomban meglátod, benned is elindít, gondolom, sok mindent.
Nagyon sok mindent, és már nagyon sokszor volt ilyen élményem, mert már készült a csoportunkkal is, tehát egy teljes magyarókerekén a templomnak a teljes mennyezetét megcsináltuk. fantasztikus volt látni magát a mennyezetet, meg azt, hogy az egész gyülekezet megmozdult arra, hogy tehát, ha leszették a mennyezetet, hogy mi föl tudjuk tenni, vagy ők tették föl végső kaszettákat, de akkor már fessük is ki, de akkor már javítsuk ki ezt. Az egész templom megújult ennek a munkának kapcsolatban, és rendkívül hálásak voltak, hogy a valamikori eredeti mennyezet újonnan megfestve fölkerült. Akkor a másik élmény a lökösházi templomnak a karzata és a karzatalják.
Benne voltál abban a csoportban?
Igen, nagyon-nagyon felemelő. A műcsarnokban volt egy kiállításunk, pont a Gogánvárai, csak más stílusban megfestve kerültek föl, az egy szűkebb körrel volt kiállításunk, és hát az is egy olyan nagyon büszkeség volt, hogy ott lehetünk. Ilyen rangos alkotók között mi is ott lehetünk, és föl volt állítva ez a 25 kazetta a falra, nagyon-nagyon szép volt. És hát itt a környékben is vannak kiállítások, illetve volt Szeghalmon egy nagyon szép helyszínen, egy kastélyban egy kiállítás, és ott hármunk alkotása szerepel, több mint 50 kép került ki a falra, és berendeztük, és tájegységek szerint is nagyon jól mutattak együtt a munkáink, és amikor mentünk a megnyitó előtt, és beléptem abba a terembe, szinte lenyűgözött, mintha nem láttam volna még, mintha nem ismertem volna, tehát annyira szép volt, és nem azért volt szép, hogy hú, hát ott az enyém is, persze, hogy milyen szép, hanem ezeknek olyan kisugárzás van, lelk van ezeknek a munkáknak, és hát van szerencsére több ilyen vándorkiállításunk, és Ament Éva a csoportvezetőnk itt a Békés Csabán, a bútorfest csoportunkkal, és hát ő nagyon-nagyon rangos helyekre vitte már el az egyik kiállításunkat. Valóban ilyen nagyvárosokban is csak nézzünk, hogy micsoda gyönyörű helyszínek, és valóban meg is érdemlik ezek a kazetták, azok meg a komáromi festőasztalosok emlékére lett, és hát az egy szenzációs anyag. Meg van egy olyan anyagunk is, ami azért érdekes, mert így a tanulási folyamat van benne, az pedig, amikor, ahogy tanultuk még a bútor, vagy a mennyezeti kazetták festését, azokból van egy vándorkiáltás. De az is nagyon sikeres, mert már harmadik éve megy, és rengeteg helyszínen volt. Úgyhogy felemelő érzés, és jó ránézni, és valóban, amikor itt készül, akkor is érzem rajta, de amikor le van lakkozva, be van keretezve, föl van téve egy méltó helyre, akkor bizony úgy érzem, hogy igen, ez a helyén van, ez jó.
Az iménti percekben Molnár Anikó bútorfestő, üveg és kerámia művész vendégei voltunk. Maradunk még Vésztőn, a Békés vármegyei településen található Sinka István népi író emlékháza. A zene után itt folytatjuk utunkat. Ha tehetik, maradjanak velünk! A népi írók mozgalma a 30-as évek második felében volt meghatározó irányzat. Műveikben a Trianon utáni magyarság életének addig ismeretlen részleteit igyekeztek bemutatni. Mozgalmuknak a sárrét és a viharsarok volt a bölcsője. Innen indult Sinka István is, akinek Vésztőn őrzött emlékei a helyi értéktár részét képezik. Az emlékházban Csősz Ferenc, a Sinka István Művelődési Központ igazgatója kalauzol.
De szép kis ház ez. Tulipán oromzatos a timpanon, illetve a kerítésen is látszanak a tulipán díszítések.
Igen, ez volt Sinka Istvánnak a Vésztő lakóháza. Sinka Nagyszalontán született, és 1920 után került a békési tájakra, itt pásztorkodott, és Vésztő Mágoron volt számadó juhász, mielőtt beköltözött volna Vésztőre. Hát elsősorban a feleségének a súlyosbodó betegsége miatt három gyermeket neveltek, és úgy gondolta, hogy letelepedvén itt Vésztőn a családjának jobb körülményeket tud biztosítani. Ez a ház egyébként a Vésztő nagyárvíz után épült 1920-as évek második felében. Elég masszív kőalappal rendelkezik. Ezek voltak az úgynevezett fakiszházak, amelyek egy családvédelmi alapból épültek, és segítette ez az alap azokat a családokat, akik elveszítették az otthonukat itt Vésztőn.
Menjünk be akkor a kis udvarba. Cica fogad minket, egy fehér cica. Hátul még a gazdasági épületeket is láthatjuk. Mogyoróbokor, gyümölcsfák. Merre induljunk? Bal oldal, jobb oldal? Van egy útvonal. Ez az utcafrontra néző szoba. Sinka Istvánról, illetve az 1925-ös vésztői árvízről is vannak emlékek. Hogy jött létre ez a kiállítás?
Ez a kiállítás is az eredeti képtárépületben volt elhelyezve. Ugye amikor az önkormányzatnak lehetősége volt megvásárolni magát ugye ezt az épületet, akkor ugye onnan kikerültek. Nagyon sok környező településnek ugye a múzeumából lettek kérve kiállítási dolgok, illetve nagyon sok Sinka dologgal rendelkezett Vésztő is.
Könyvei közül is látunk néhányat.
Tulajdonképpen Sinka István költőnek tekinthető, habár prózai írása is jelentősek. Már a 80-as évek elején a akkori városvezetés szorgalmazta, hogy jöjjön létre egy olyan Sinka emlékkiállítás, mely méltóképpen, méltó körülmények között ad helyt Sinka István szellemi hagyatékának. Azt kell tudni, hogy Sinka a rendszerváltásig tiltott alkotó volt, és hát a 69-es halála után azért a 70-es évek közepétől azért egyre többen foglalkoztak költészetével, Sinka életművével, többek között Görömbei András professzor, később dr. Medvigy Endre irodalomkutató. És hát a 80-as években, mikor még azért kevesen beszéltek Sinkáról, vagy nem is nagyon lehetett őt beemelni az irodalmi kánonba, már akkori tanácselnök Komáromi Gábor idejében a önkormányzat, vagy akkori tanács már kiadott Sinka gyűjteményes kötetet, holta megzendül az erdő, és hát a 80-as évek végén már pedig döntés született arról, hogy létrejöjjön a Sinka emlékkiállítás.
Mi miatt voltak tiltva a versei? Tehát a téma miatt, témaválasztás miatt, a hangvétel miatt?
Igen, azt kell tudni, hogy Sinka egy meg nem alkuló konok ember volt, és soha nem tartozott semmilyen politikai irányzathoz. Ezért őt mindig kiválónak tekintették, és ezáltal ellenségnek is. És hát tulajdonképpen az írásaiban pedig mindig a magyar valóságot írta meg. És hát ez sokaknak nem tetszett, hiszen a valóság az sokszor fájhat, de Sinka kitartott mindig az elvei mellett. Így utólag visszagondolva, hiszen ez 1990-ben posztumus Kossuth díjat kapott, és most már Vésztő díszpolgára is. Tehát így visszatekintve az életművére fel kell mondani, hogy tényleg egyedülálló hang, költői hang ez a magyar irodalomban. Szent, tulajdonképpen Sinka jött a legmélyebbről. Ő egy pásztorember volt, aki őrizte az ezredéves magyar szellemiséget, és ő nem népies volt, hanem ő volt maga a nép. Különbözött mindazoktól, akik mondjuk a népköltészetet eszközként használták, motívumként használták az írásaikban. Sinka nem, hiszen Sinka maga volt a nép. És azt a hajta szegénységét és nyomorúságot, amiben ő élt gyerekként és később felnőttként is, ezt kevesen élték meg. Ezért nevezhető Sinka egy olyan valódi poéta nátusznak, egy olyan őstehetségnek, mely ritka a magyar irodalomban, és talán még a világirodalomban is.
Hozzátartozói, gyermekei, unokái, nem tudom, hogy mennyire élnek még, akikkel tartják a kapcsolatot, vésztői szinten visszajárnak-e?
Igen, Sinkának 4 gyermeke volt, és tehát 4 fia. Sinka Zoltán a Papíroskában házasságában született legkisebbik fiú volt, az, aki legtöbbet foglalkozott édesapja örökségével, szellemi örökségével. Zoli bácsát már sajnos nincs közöttünk, valamennyi Sinka emlékrendezvényen részt vett, és hát írásai is jelentek meg az édesapjával kapcsolatosan. Nagyon sok mindent ajándékozott a múzeumnak, akárcsak Sinka felesége, Szín Magda, és hát maga ez a múzeum is így jöhetett létre. Sokszor megjegyzik azt is, hogy hát bizony kevés tárgyi emlék maradt fönt. Persze, mivel ő egy pásztorember volt, és egy pásztornak nagyon kevés mindene volt, de hát mikor ide beköltözött ebbe a lakóházba a családjával, akkor sem bővelkedtek a javakban, nagyon szerény körülmények között éltek, mondhatni azt, hogy nélkülöztek. Sinka napszámosként dolgozott hosszú ideig, és ebből a kevés napszámból próbálta fenntartani a családját, mivel ő nem volt egy gazdálkodó ember. Ő egy pásztorember volt, aki a hatalmas magyar pusztákon élte a világát, érezte a szabadság szelét, érezte azt a hatalmas nagy eget maga fölött, de kiváló pásztorember volt. A gazdálkodás nem volt az életének a része. Tehát egy nagyon szívós és nagyon dolgos ember, ezt fel is jegyezték többen, illetve meg is jegyezték kortársai, hogy azért Sinka nagyon sokat dolgozott és szeretett is dolgozni, de nem volt egy gazdálkodó parasztember.
Látok több olyan fényképet róla, öltöny, nyakkendő, tehát rendkívül elegáns, nagyon jóképű ember volt.
Igen, egyébként miután elkerült Budapestre, hiszen a felesége meghalt, tehát közel egy évtizedet élt Vésztőn, és itt is fedezték föl, mint költőt. Gönczi Béla akkori református lelkész ajánlására a Péter András gimnázium adta az első verses kötetét, de a felesége halála után a gyermekeit rokonokhoz, kollégiumokba küldte, és Budapesten él tovább. Ott próbálkozott írásaiból megélni. Sokat segítették egyébként a kortársai, de nagy harcot vívott mindig azokkal, akik őt nem igazán fogadták el íróként, hiszen ő mégiscsak egy tanulatlan pásztorember volt, habár zseniális volt, mint költő és mint író is.
Itt van eltemetve Vésztőn?
Nem, Budapesten van eltemetve, Budapesten is halt meg, és Vésztő azért fontos állomás az életének, hiszen, hogy említettem, itt vált költővé, itt írta azokat a verseket, amelyek később országos hírnévre tetszett. Igaz, hogy első versét még a pusztában írta, a Csizma szárára egy kis darab tintaceruzával, ez a híres pipafüst vers, de itt írta, és itt az udvaron, meg illetve a pajtában írta ezeket a verseket, főleg éjszaka, hiszen nappal dolgozott, vagy volt, mikor már éjszaka elindult napszámba, de éjszaka írta általában a verseit, mint a család lefeküdt, és itt látogatták meg kortársai is, hát nagyon jó kapcsolatban volt Szabó Pállal, Barsi Dénessel, és itt alapították meg együtt a Kelet népét a Komádi hídnál, Szabó Pál és Barsi Dénessel, később majd Múlicnak lett a alapja, és a Vésztőiek mutatják, hogy tulajdonképpen ő a sajátjuk, és egy nagyon fontos alkotó.
Csősz Ferenccel, a Vésztői Sinka István Művelődési Központ igazgatójával beszélgettünk. Mára köszönöm a figyelmüket. A messzelátó zenei szerkesztője Varga Ramona nevében is további kellemes rádiózást kívánok. Szent Irmai Ágnest hallották.
Messzelátó. Hazai turisztikai magazinunkat hallották. Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy 2026. januárjától hetente kétszer barangolhatnak velünk hazai tájakon. Messzelátó minden hétfőn és pénteken 9:04-től.